Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! Jézus jeruzsálemi bevonulását ünnepeljük a világ legnagyobb drámájának a nyitánya ez. Krisztus misztériumát értelmezi ez az ünnep, Húsvét misztériumát ismerhetjük meg ezen a mai ünnepen. Miben áll Krisztus titka? Értünk, szenved, meghal, feltámad. Miben áll Húsvét misztériuma? A szenvedés és a halál a feltámadásban nyer értelmet. Jézus Krisztus értünk lett emberré. Értünk vállalta a mi ember sorsunkat, a szenvedés meg a halál az ember sorshoz tartozik. Jézus helyettünk meg, értünk halt meg, bizonyos értelemben helyettesítő szenvedés ez. Nyilvánvalóan nem helyettünk szenvedett és helyettünk halt meg, de értelmet adott a szenvedésnek meg a halálnak, hiszen akiért szenvedünk, akiért szenvedni képes az ember, annak az embernek az élete fontos, akiért az ember szenvedni kész. Ez a mai ünnep ezt a nagy igazságot fejezi ki, hogy a kereszténységhez a szenvedésnek meg a halálnak az értelmezése hozzátartozik. A magnak a képére gondoljunk, ha el nem hal, egyedül marad. Ha az ember nem kész szenvedni, akár az életét is kockáztatni a másik emberért, akkor az emberi élet elszegényedik. Gondoljunk csak arra, mi lenne, ha Krisztusnak a jeruzsálemi bevonulásával fejeződne be az ő élettörténete. Ebben az esetben a megváltás egy társadalmi, politikai mítosz lenne. Mit ér az a vallás, vagy az az eszmerendszer, ami az embernek a legnagyobb problémájára, a szenvedésére, halálára nincs válasza? Nem képes vigasztalást nyújtani az embernek. Ezért sajnálhatjuk a pogányokat, sajnálhatjuk a hitetleneket, mert az ő számukra az emberi szenvedésre, az emberi megpróbáltatásokra, az ember halálára nincs válasz. Ezen a mai ünnepen, amikor Jézus Krisztus nyomába szegődünk, akkor ez a titok bontakozik ki a számunkra, amely nyilvánvalóan nem magától értetődő. Ez a titok hosszú idő során teljesedik ki az életünkben, amikor fölismerjük azt, hogy mekkora ajándék egymásért élni, mekkora ajándék egymásért áldozatot hozni, mekkora értelme van annak a szenvedésnek, amit azért vállalunk, mert szeretjük egymást. Ma, amikor Krisztus nyomába szegődünk, akkor gondoljunk azokra az apostolokra is, akik Jézus bevonulásakor nem értették az üzenetet. Csak akkor, amikor Jézus szenvedése, halála és feltámadása után megnyílik számukra az üzenet, akkor fogták fel, hogy az emberi élet értelme bontakozik ki Jézus útjából, és a mi útunkból, amely Jézus nyomán emberhez méltó út. Vegyük a bátorságot, és lépjünk Krisztus nyomába. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, szenteld meg ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus király nyomába, ő általa egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Hosanna, Dávid fia. Könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Abban az időben a nagy tömeg, amely az ünnepre jött, hírét vette, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik. Pálmaágakat szedtek, kivonultak eléje. Így köszöntötték. Hozsanna, áldott, aki az Úr nevébe jön, Izrael királya. Jézus találtott egy szamárcsikót. Felült rá, amint az írás mondja. Ne félj, Sion leánya, nézd, jön királyod egy szamárcsikó hátán. Tanítványai először nem értették mindezt. Amikor azonban Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy ami róla írva volt, azt cselekedték vele. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvérek, nem most olvassuk, drága testvérem. Hát kedves testvérek, nem egyszerű a legnagyobb ellentéteket összekapcsolni. Ebből is látszik, ebből a kis zavarból, meg értetlenségből, amit pedig szépen megbeszéltünk. Ez a mai ünnep, virágvasárnap, Jézus jeruzsálemi bevonulása ugyanakkor Jézus életének két legellentétesebb pólusát, a dicsőséget, meg a megaláztatást. A dicsőséget, meg a szenvedést, a kiszolgáltatottságot kapcsolja össze. Virágvasárnapon Jézus elfogadja a nép dicsőítését. Hogyha lehetőségeink olyanok lettek volna, mint amilyenek az elmúlt évek során, amikor ez a vírus nem akadályozta meg, nem csak az életünket, hanem megakadályozta az ünnepléseinket is, és egyáltalán az egymással való ünnepi találkozásainkat is. Ezen a mai vasárnapon Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulását, amikor idézzük, említettem a belépéskor a világ drámájának a nyitánya. Akár most ezt a gondolatot, ha ehhez fűzöm, akkor ez azt is jelenti, hogy valóban dicsőség és szenvedés a keresztény világunkban értelmezhető. Jézus sohasem fogadta el a néptől a dicsőítést. Hányszor akarták királlyá választani, királlyá tenni? Elutasította. Gondoljunk arra a jelenetre, amikor ezreket etetett. Hát persze, hogy a népnek a kenyérmessiás az nagyon közeli volt, a gondolataikat is betöltötte, elutasította. Most pedig fogadja. Fogadja a népnek a köszöntését, és azok, akik értetlenkedtek, hogy valami történt, hogy Jézus ebben az esetben magától értetődően fogadja a dicsőítést, az értékelést, a megbecsülést, és akkor ő maga mondja, ha ők elhallgatnak, akkor a kövek fognak megszólalni. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy a mostani időszakban majdnem, hogy ott tartunk, hogy a köveket kell tanúnak hívni, mert mintha elhallgattak volna azok, akik Jézusnak köszönhetik az új élet lehetőségét. A világ egyébként, az Isten ellenes világ nem hallgatott el, hanem éppen ellenkezőleg olyan igazságokkal, az ő igazságaikkal állnak elő, amelyek nem az élet igazságai. Most viszont Jézus elfogadja, hogy királynak választják. Az emberiség megmentő királyát köszöntjük virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulásakor. Persze, ő maga mondta, az én országom nem ebből a világból való, de az ő királysága magától értetődő a születése okán, aszerint, hogy a jövendőlések beteljesedtek az ő életében, és legfőképpen ő a szeretet királya. Egy ilyen kicsi kápolnában, ahol ez a hatalmas kereszt uralja a légkört, könnyű talán arra gondolni, hogy Jézus Krisztus valóban a szeretet által győzedelmes király. Hiszen nincs még egy akkora erő, ami emberi világunkban, mint amekkora a szeretetnek az ereje. A szeretet ereje legyőzhetetlen. A szeretetet lehet kigúnyolni, a szeretetet lehet semmibe venni. Élni viszont csak a szeretetből lehet. Egymást éltetni csak az egymás iránti szeretet által, az egymásért hozott áldozatok árán éltetheti az ember. Testvérek, ez az idei virágvasárnap pontosan ezzel a kérdéssel szembesít bennünket. Mit jelent számunkra, hogy Jézus a szeretet királya? Mit jelent számunkra az, hogy Jézus Krisztus megjeleníti ebben a világban az emberi erővel, az emberi hatalommal szemben az isteni szeretetet, és arra akar bennünket rávenni, hogy válasszuk az életnek ezt az, talán mondhatom így, rendező elvét, az életnek ezt az éltető elvét, és a Jóisten segítsen bennünket abban, hogy valóban fölismerjük azt, és legyen bennünk elegendő elhivatottság arra, hogy egymással való kapcsolatunkat ez a krisztusi példa, ez a keresztény értékrend határozza meg. Egy nagyon sajátos életpéldára szeretnék hivatkozni, 1496-ban történt. Savonarola a név ismerős a számunkra, nagy szónok, nagy előadó művész, Firenzében, virágvasárnap ünnepén a firenzei dómban prédikált, és egy adott pillanatban megragadta az oltáron lévő keresztet, és fölemelte. Firenzeiek, akarjátok-e királyotoknak a mindenség királyát? És csoda történt. Fölújjongott a tömeg, és zengett a hatalmas székesegyház, akarjuk, és a mai napig jegyzik Firenzében, a szenátus épületében azt a tanúságot, amit 1496-ban firenzeiek vallomásszerűen megjegyeztek, és őriznek a mai napig. Jézus Krisztus Rex, Florentini Populi, status quo, decato electus. Jézus Krisztus a firenzei népnek és a szenátusnak a királya. Azt hiszem, hogy ezen a mai ünnepen ez a kérdés felénk is szól. Akarjátok-e a mindenség királyát királyotoknak? Magyarok, akarjátok-e Krisztus királyt, a szeretet királyát királyotoknak? Úgy gondolom, hogy ezen a mai ünnepen, kis hazánkban, a nagy Európában, a még nagyobb világban eljutnak-e egyre többen erre a felismerésre, hogy a szeretet, a Krisztustól tanult áldozatban fogant szeretet az egyetlen elv, amely az életet szolgálja. Legyen bátorságunk ehhez a döntéshez. Amen. Mindenható örök Isten, üdvözítőnk példát adott nekünk az alázatosságra, amikor szent akaratodból emberi testet öltött, és vállalta a kereszt halált. Segíts jóságosan, hogy kínszenvedésének tanítását megértsük, és társai lehessünk feltámadásában. Aki veled él és uralkodik, a szent lélekkel egységben Isten, mindörökkön örökké. Kedves testvérek, a mi Urunk Jézus Krisztusnak a szenvedés történetét halljuk. Valójában ez a szenvedés történet a mi történetünk. Hiszen minden értünk történik, és ahogy említettem, Jézus szenvedése helyettesítő szenvedés, de nem helyettünk szenved. És egyetlen lehetőségünk van, hogy ebből tanuljunk. És valóban kérjünk az Istentől elegendő lelki erőt ahhoz, hogy egy boldog életet élhessünk. Ennek egyetlen feltétele van, hogy olyan fontosak vagyunk egymás számára, amit éppen néhány vasárnappal ezelőtti evangélium kapcsán említettem. Az ember számára az a fontos ember, akit magánál jobban szeret. Hát ez a jobban határoz meg mindent. Ennél alább nem adhatjuk. Isten adjon nekünk halló fület, értő szívet, hogy eljusson hozzánk ez az üzenet.
Istenem, Istenem, tekints rám, miért hagytál el engem? Miért vagy messze kiáltásom szavától? Én, Istenem, napestig kiáltok, és meg nem hallgatsz, és éjjel is nem figyelsz rá. Pedig te a szent helyen lakol, Izraelnek dicsősége. Te benned bíztak, atyáink, bíztak és megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak és megszabadultak, te benned bíztak és meg nem szégyenültek. Én pedig féreg vagyok már és nem is ember, emberek gyalázata és a nép megvetettje. Mindnyájan, akik látnak engem, megcsúfolnak engem. Ajkukkal megszólanak, és fejüket hajtogatják. Az Úrban bízott, mentse meg őt, szabadítsa meg, ha kedveli. Csak néznek és szemlélnek engem. Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek. Szabadíts meg engem az oroszlán szájából, és a vadak támadásától engem megalázol. Akik félitek az Urat, dicsérjétek őt. Jákobnak ivadékai, dicsőítsétek őt. Hirdessétek az Urat a jövendő nemzedéknek. Hirdessék az egek az ő igazságát. A népnek, mely egykor megszületik, melyet majd az
nappal húsvét és a kovásztalan kenyér ünnepe előtt a főpapok és írástudók arról tanácskoztak, hogyan foghatnál Jézus csellel, hogy aztán megöljék. Egy dologban megállapodtak. Ne az ünnepen, nehogy zavargást támadjon a nép között. Amikor Jézust Betániában, a leprás Simon házában vendégül látták, odalépett hozzá egy asszony. Alabásrom edényben valódi és igen drága nárdus olajat hozott. Széttörte az alabásrom edényt, és az olajat Jézus fejére öntötte. Egyesek bosszankodtak magukban. Miért kell a kenetet így pazarolni? Hiszen több mint 300 dénárért el lehetett volna adni és szétosztani a szegények között. És szemrehányást tettek az asszonynak. Jézus azonban ezt mondta.
Hagyjátok őt! Miért bántjátok? Hiszen jót tett velem. Szegények mindig lesznek veletek. És amikor csak akarjátok, jót tehettek velük. Én azonban nem leszek mindig veletek. Ő megtette azt, ami tőle telt. Előre megkente testemet a temetésre. Bizony mondom nektek, bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, az ő tettéről is megemlékeznek.
Iskarióti Júdás, egy a 12 közül elment a főpapokhoz, hogy elárulja nekik Jézus. Amikor azok tudomást szereztek róla, megörültek és pénzt ígértek neki. Ő tehát kereste a kedvező alkalmat, hogy a kezükre adhassa. A kovásztalan kenyér ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt feláldozzák, tanítványai megkérdezték Jézust. Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát? Erre elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal.
Menjetek a városba. Ott találkoztok egy vizes korsót vívő emberrel. Szegődjetek a nyomába, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának, a mester kérdezi, hol van az a terem, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom. Ő majd mutat nektek egy étkezésre berendezett tágas emeleti termet. Ott készítsétek el nekünk.
A tanítványok elmentek, és a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, odament a 12-vel. Miután a vacsorához letelepedtek, Jézus így szólt.
Bizony, mondom nektek, egy közületek, aki velem eszik, elárul engem.
Azok elszomorodtak, és sorra kérdezték. Csak nem én, ő így válaszolt.
12-tök közül az egyik, aki velem egyszerre nyúl a tálba. Az emberfia elmegy ugyan, amint megírták róla, de jaj annak az embernek, aki elárulja az emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik.
Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik.
Vegyétek, ez az én testem.
Majd fogta a kelyhet, hálát adott, oda nyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt.
Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom az Isten országában.
Ezután elimádkozták a hálaadó zsoltárt, és kimentek az olajfák hegyére. Ott Jézus így szólt.
Mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert írva van, megverem a pásztort, és szétszélednek a juhok. De feltámadásom után majd előttetek megyek Galileába.
Péter erősködött.
Ha mindnyájan megbotránkoznak is, én akkor sem.
Jézus csak ennyit mondott.
Bizony mondom neked, hogy még ma éjjel, mielőtt a kakas másodszor szólna, háromszor megtagadsz.
Erre még jobban fogadkozott.
Ha meg is kell veled halnom, nem tagadlak meg.
Ugyanígy fogadkoztak a többiek is. Közben odaértek a Getszemáni nevű kertbe. Itt így szólt Jézus tanítványaihoz.
Üljetek itt le, amíg imádkozom.
Magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost. Remegni kezdett és gyötrődni. Majd így szólt hozzájuk.
Halálosan szomorú az én lelkem. Maradjatok itt, és virrasszatok.
Valamivel előbbre ment, leborult a földre és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. Így fohászkodott.
Abba, atyám, neked minden lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te.
Aztán visszament hozzájuk, de alva találta őket. Megszólította Pétert.
Simon, alszol? Egy órát sem tudtál virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test gyönge.
Majd ismét elment, és ugyanazon szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, újra alva találta őket, mivel szemük igen elnehezedett. Nem is tudták, mit feleljenek neki. Harmadszor is visszament hozzájuk, és azt mondta nekik:
aludjatok csak, és nyugodjatok. Elég volt. Itt az óra. Az ember fiát a bűnösök kezére adják. Keljetek fel, menjünk. Íme közeledik az áruló.
Míg beszélt, odaért Júdás egy a 12 közül, s vele egy gardokkal és dorongokkal felfegyverzett csapat, amelyet a főpapok, írástudók és a vének küldtek. Az áruló ebben a jelben egyezett meg velük.
Akit megcsókolok, ő az. Fogjátok el, és vigyétek szigorú őrizet alatt.
Odaérve rögtön Jézushoz lépett.
Mester!
Szólt és megcsókolta. Erre rátették kezüket és elfogták. Azok közül, akik ott álltak, valaki kirántotta a kardját, a főpap szolgájára sújtott vele, és levágta a fülét. Jézus így szólt hozzájuk.
Kardokkal és dorongokkal jöttetek elfogni, mint egy rablót. Naponta ott voltam köztetek a templomban, s tanítottam, de nem fogtatok el. De az írásnak azonban be kell teljesednie.
Erre valamennyien elhagyták őt, és elfutottak. Egy ifjú mégis követte. Mezítelen testét csak egy gyors lepel fette. Amikor meg akarták fogni, ott hagyta a gyors leplet, és mezítelenül elfutott. Jézust a főpaphoz vezették. Itt gyűltek össze a főpapok, a vének és az írástudók. Péter messziről követte egészen a főpap udvarába. Ott leült a szolgákkal együtt, és melegedett a tűznél. A főpapok és az egész főtanács bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, de nem találtak. Sokan tanúskodtak ugyan hamisan ellene, de vallomásuk nem egyezett. Ekkor néhányan felálltak, és ezt a hamis tanúságot tették ellene.
Hallottuk, amikor ezt mondotta: lebontom ezt az emberi kézzel épített templomot, és három nap alatt másikat építek, amely nem emberi kéz hallokása.
De vallomásuk így sem volt megegyező. Erre középre állt a főpap, és megkérdezte Jézustól:
semmit sem válaszolsz azokra, amit ezek felhúznak ellened?
De ő hallgatott, és nem felelt semmit. A főpap újra kérdezte:
te vagy a Messiás, az áldott Isten fia?
Jézus így válaszolt:
én vagyok. És látni fogjátok, hogy az emberfia ott ül a mindenható fölségének jobbján, és eljön az ég felhőin.
A főpap erre megszaggatta ruháját, és felkiáltott:
mi szükségünk van még tanúkra? Hallottátok a káromlást? Mit gondoltok?
Mind méltónak ítélték őt a halálra. Ekkor némelyek leköpdösték, aztán arcát letakarva ököllel verték, és közben kérdezgették:
találd el, ki az?
Még a szolgák is arcul verték őt. Míg Péter kint ült az udvaron, kiment a főpap egyik szolgálója. Meglátta Pétert, amint melegedett, szemügyre vette és megszólította:
te is találd el, ki Jézus alvettem.
De ő tagadta:
nem ismerem, nem is értem, mit beszélsz.
Ezzel kiment az előcsarnokba, és akkor megszólalt a kakas. A szolgáló figyelte őt, és újra mondta az ott állóknak:
Ez is közülük való.
Ő megint tagadta. Nem sokkal ezután megszólaltak az ott állók.
Bizony, közéjük tartozol, hiszen te is galileai vagy.
Erre átkozódni és esküdözni kezdett.
Nem ismerem azt az ember, akiről beszéltek.
Ekkor a kakas másodszor is megszólalt. Péternek eszébe jutott Jézus szava, mielőtt a kakas másodszor megszólal, háromszor tagadsz meg engem, és sírásra fakadt. A főpapok korán reggel tanácsot tartottak a vénekkel, az írástudókkal és az egész főtanáccsal, majd Jézust megkötözve elvezették, és átadták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte.
Te vagy a zsidó királya?
Jézus ezt válaszolta.
Magad mondod.
A főpapok sok vádat hoztak fel ellene. Pilátus újra megkérdezte.
Nem felel semmit sem. Nézd, mi mindennel vádolnak téged.
Jézus azonban nem válaszolt semmit. Ez meglepte Pilátust. Az ünnep alkalmával Pilátus mindig elbocsátott egyet a rabok közül, akit kértek. Volt a börtönben egy Barrabás nevű rab. A lázadókkal együtt tartóztatták le, akik egy zendüléskor gyilkosságot követtek el. Amikor a tömeg felvonult, kérte a szokásos kegyet. Pilátus megkérdezte.
Akarjátok-e, hogy szabadon engedjem nektek a zsidó királyát?
Tudta ugyanis, hogy a főpapok csak irigységből adták őt kezére. Ám a főpapok felbújtották a tömeget, hogy inkább Barabás szabadon bocsátását kérjék. Pilátus ismét megkérdezte.
Mit csináljak hát azzal az emberrel, akit ti a zsidók királyának neveztek?
Azok ezt kiáltozták. Keresztre vele! Pilátus folytatta.
De hát, mi rosszat tett?
Erre azok még hangosabban kiáltozták. Keresztre vele! Erre Pilátus, aki eleget akart tenni a tömeg kérésének, szabadon bocsátotta nekik Barrabást, Jézus pedig megostoroztatta, aztán átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. A katonák bevezették a helytartóság udvarába, és egybe hívták az egész csapatot. Bíborruhába öltöztették, tövisből pont koszorút tettek a fejére, és így köszöntötték. Üdvözlégy, zsidók királya! A fejét náddal verték, leköbdösték, és gúnyból térdet hajva hódoltak előtte. Miután így gúnyt tűztek belőle, levették róla a bíborruhát, és ráadták saját ruháját. Ezután kivezették, hogy keresztre feszítsék. Egy arra járó ember, Cirenei Simont, Alexander és Rúfusz apját, aki éppen a mezőről jött, kényszerítették, hogy vigye a keresztjét. Így vezették ki arra a helyre, amelynek Golgota, vagyis Koponya hely a neve. Mirhával kevert bort adtak neki inni, de nem fogadta el. Keresztre feszítették, majd megosztozta ruháin, sorsot vette, hogy kinek jusson. 3 óra volt, amikor keresztre feszítették. Az elítélésének okát jelző táblára ezt írták. A zsidók királya. Vele együtt 2 gonosztevőt is fölfeszítettek, az egyiket jobb, a másikat bal felől. Így beteljesedett az írás, a gonoszok közé sorolták. Az arra menők káromolták, csóválták a fejüket, és mondogatták.
Te, aki lerontod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, szabadítsd meg magadat, szállj le a keresztről!
Hasonlóképpen gúnyolták őt a főpapok is, az írás tudókkal együtt.
Másokat megmentett, de önmagát nem tudja megmenteni. A Messiás, Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk.
Gyalázták azok is, akiket vele együtt fölfeszítettek. 6 óra tájban az egész földre sötétség borult egészen 9 óráig. 9 órakor Jézus hangosan felkiáltott.
Eloá, Eloá, lamma szabaktáni. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?
Az ott állók közül néhányan hallották, és megjegyezték.
Lám, illést hívja!
Valaki odafutott, ecetbe mártott egy szivacsot, nátszára tűzte, inni adott neki, és azt mondta.
Hadd lássuk, eljön-e illés, hogy megszabadítsa őt.
Jézus pedig hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. A templom függönye ekkor ketté hasadt, felülről egészen az aljáig. Amikor a százados, aki ott állt, látta, hogyan lehelte ki lelkét, így szólt.
Ez az ember valóban az Isten fia volt.
Asszonyok is álltak ott, és messziről nézték, mi történik. Köztük volt Mária Magdolna, Mária, az ifjabb Jakab és József anyja és Szalóme. Ők már Galileában is vele tartottak, és a szolgálatára voltak. Rajtuk kívül még többen is jelen voltak, akik vele együtt mentek fel Jeruzsálembe. A készület napja volt, azaz a szombat előtti nap. Amikor beesteledett, jött egy előkelő tanácsos, az Arimateából való József, aki maga is várta az Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Pilátus csodálkozott, hogy már meghalt. Magához hívatta a századost, és megkérdezte, valóban meghalt-e. Miután a századostól megbizonyosodott róla, Józsefnek adta a holttestet. Az pedig gyolcsot vásárolt, majd levette Jézust a keresztről, begöngyölte a gyolcsba, és egy sziklába vált sírboltba temette. A sír bejárata elé követ hengerített. Mária Magdolna és Mária József anyja pedig látták, hogy hová temette. Ezek az evangélium igéi.
Kiértünk szenvedtél, Jézus Krisztus,
könyörülj
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
Könyörögjünk! Ennyi jeledellel tápláltál minket, Istenünk, könyörögve kérünk, hogy akik szent fiat halálából már biztosan remélhetjük azt, amiben hiszünk, feltámadásának erejéből eljuthassunk oda, ahová törekszünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, ezzel a mai vasárnappal, virágvasárnappal elkezdődik a Szent Nagy Hét, amely üdvösségünk titka szempontjából a legfontosabb hét, hiszen az üdvösség az üdvrendi kérdés Isten és ember kapcsolatáról szól. Ez a hét abban akar nekünk segíteni, és aztán megerősíteni, hogy a mi életünk közös történet Istennel. Azzal az Istennel, aki minket szeret, aki értünk van, aki velünk van, következésképpen a mi közös történetünk egymással innen forrásozik, egymásért vagyunk, egymással közösségben vagyunk, és ez úgy tűnik, hogy Isten segítsége nélkül elképzelhetetlen. Ez a keresztény ajándék a világ számára, ez az isteni titok, amit ha megsejtünk, akkor van remény arra, hogy a mindennapjaink valóban közös történetté válnak egymással is. Jó Isten segítsen mindegyikünket abban, hogy ez ne csak egy tudás legyen, vagy ne egy álmodozás legyen, hanem valóban lássuk be, az egyetlen helyes emberi magatartás, hogy egymásért, egymással közösségben. Minden más magyarázkodás nem könnyű, de az élet megéri, hogy ezáltal gazdagok legyünk és boldogok. A nagy hét során nagy csütörtökön 17:30 lesz a nagy csütörtöki szentmise, nagy pénteken az úgynevezett csonkamise, szintén 17:30, és nagy szombaton, hát van reményünk, hogy 17-os kezdéssel készen köszünk, ugye? Mi 8-ig kell hazaérni, ugye? Akkor nagy szombaton legyen 5-kor a kezdés, és akkor még otthon nyugodtan lehet megülni az asztalt is, és együtt lehetnek a családok. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békében!
Istenem.